Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, ahogyan Ézsaiás könyvének 50. részéből szólít bennünket, helyünket elfoglalva, buzgó figyelemmel hallgassuk, hogyan szólít bennünket Ézsaiás prófétán keresztül, ami mindenható Istenünk. Ezt mondja az Úr, hol van anyátok váló levele, amellyel elküldtem őt? Van-e hitelezőm, akinek titeket eladtalak? Csak bűneitek miatt adtalak el, vétkeitek miatt küldtem el anyátokat. Miért nem volt ott senki, amikor hozzátok mentem? Miért nem válaszolt senki, amikor szólítottalak? Olyan rövid már a kezem, hogy nem tud megváltani? Nincs már annyi erőm, hogy megmentselek? Íme dorgáló szavammal kiszárítom a tengert, pusztává teszem a folyókat. Bűzlenek a halak, mert nem lesz víz, és elpusztulnak a szomjúságtól. Feketébe öltöztetem az eget, és zsákruhát adok rá. Az én Uram, az Úr megtanított engem, mint tanítványát beszélni, hogy tudjam szólni igéjét az elfáradtaknak. Minden reggel fölébreszt engem, hogy hallgassam tanítványként. Az én Uram, az Úr megnyitotta fülemet, én pedig nem voltam engedetlen, nem hátráltam meg. Hagytam, hogy verjék a hátamat és tépjék a szakállamat. Arcomat nem takartam el a gyalázkodás és köbdösés elől. De az én Uram, az Úr megsegít engem, ezért nem maradok gyalázatban. Olyanná tettem arcomat, mint a kovakő, mert tudom, hogy nem vallok szégyent. Közel van az, aki igazságot szolgáltat nekem, ki mer perbeszállni velem. Álljunk elő, ki az én vádlom, lépjen ide. Íme az én Uram, az Úr megsegít engem, ki mer bűnösnek mondani. Minnyájan szétmállanak, mint a ruha, melyet megrágott a móly. Aki köztetek féli az Urat, hallgasson szolgája szavára, aki sötétségben jár, és nem ragyog rá fény, bízzon az Úr nevében, és támaszkodjon Istenére. Ti azonban minnyájan, akik tüzet szítotok, gyújtónyilakat gyártotok, a saját tüzetek lángjába kerültök, nyilaitok tüzébe, melyet ti gyújtottatok. Az én kezem teszi ezt veletek, kínok közé kell jutnotok. Isten engedje meg nekünk, hogy a proféta igét értsük, lássuk, megértsük.
Üdvözöllek titeket, üdvözlöm önöket, annak nevében, aki ezt mondta, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él. Bevezetőbe szeretnék valamit az Isten tiszteletről mondani. Mert hogy Isten tiszteleten vagyunk, és rendszeresen jövünk, van, aki nagyon régóta. Mire is szolgál az Isten tisztelet? Mire szolgál egy ilyen találkozó? Azt szeretném javasolni, hogy egy olyan pályáról, egy olyan pályának a bejárásáról, amit most így a bevezetőben jeleznék, de hogy ne vágjak a dolgok elébe, hát hogy érkezünk? Kezdjük az elején. Megérkezünk valószínű legtöbben bizonyos elvárásokkal, különböző elvárásokkal, nagyon különfélékkel. Én magam nagyon vártam, hogy itt legyek, régi, kedves ismerősök, testvérek, barátok között, de nagyon sokfajta elvárás lehet bennünk. Van, aki azt érzi csak, vagy gondolja, reméli, hogy egy megnyugvást fog kapni. Itt most valami a helyére kerül. Vagy legalábbis békét. Jó esetben valami választ kérdéseinkre. Egy baráti mosolyt, egy útmutatást. Talán fény árad oda, ahol olyan régen homály uralkodik. Talán tépelődéseink helyén valahogy felkapcsolják a villanyt. Talán felráz egy szó, vagy megsimogat. Hozzuk az elmúlt napok, hetek kérdéseit. Miért történt velünk ez? Miért? És most hogyan tovább? Nagyon különbözőek az élethelyzeteink, de ami Talán összekapcsolja ezt a sokféle elvárás kérdést az az, hogy így érkezünk, hogy itt valamit kapni fogunk, megkapjuk a választ, a saját szempontunkból nézve kapunk választ, olyat, ami nekünk igaznak, jónak tűnik, ami hat ránk. És ezek a kérdések jellemzően úgy kezdődnek, hogy miért, meg hogyan. És a miértek és a hogyanok, ezek a mi kérdéseink, ezek biztonságos kérdések. Biztonságosak, mert amikor azt kérdezzük, hogy miért és hogyan, akkor olyan válaszokra várunk, ami hát erre, ennek megfelelően segítenek minket, és nem arra számítunk, hogy valakivel találkozunk. A miért és hogyan kérdések biztonságos kérdések, mivel hogy kevéssé készíthetnek változásra, persze készíthetnek a maguk helyén, ezt nem kétlem. De amikor gondoljuk meg, egymástól azt kérdezzük, találkozunk a gyülekezetbe, az utcán, a családba, bárhol, barátok, ismerősök, vagy távoli ismerősök akár, hogy honnan jöttél, vagy mivel foglalkozol. Vagy látszólag egy sokkal személyesebb kérdés, de csak látszólag milyen a típusod, tehát mondjál azért valamit magadról. Akkor akármilyen őszintén is érdeklődünk, saját kategóriáinkkal kezdjük. Tehát arról van szó, hogy sorra vesszük a saját kategóriáinkat, hogyha én ezt kérdem bármelyikünktől, tőlettől, egy kedves ismerőstől, vagy idegentől, akkor én a saját kategóriáimat veszem sorra, azokat, amiket már ismerek, mert hát arról van valami elképzelésem, hogy mivel foglalkoznak az emberek, hol laknak, hogy néz ki egy szegedi, egy budapesti, egy dunakeszi, rákoskeresztúri, meg egy tanár, meg egy... Szóval bizonyos, ezek előítéletek, meg sokszor igaz képek, de ezeket veszem sorra, így közelítem meg azt, akinek ezt a kérdést felteszem. És hogyha megtaláljam a megfelelő dobozt, akkor az ő személyes valóságával már nem is kell találkoznom. Csak saját magyarázataimmal vagy érzéseimmel, amik bennem ébrednek a másik kapcsán. Tehát már is hatástalanítottam, semlegesítettem az ő különlegességét, amit egyébként, akit egyébként nem ismerek. Átlátni teljesen nem tudom. Lehet, hogy ezt és azt, mi a foglalkozása, honnan jött, mi a típusa, mi ezt és azt információ morzsákat kapok, akkor valóban megismerhetek róla, de hogy igazán ki ő, azt nem. És ezért utána aztán akár beengedjük, akár elvetjük az illetőt, beengedjük, mert megfelel a kategóriáinknak, vagy elvetjük, mert azt mondjuk, ez furcsa, és akkor már vele van a baj, nem velünk. És akkor ugyan udvariasan tovább hallgatjuk, de gyakorlatilag már lezártunk. Akár merre is folytatódik a beszélgetés és a mi reakciónk felé, tulajdonképpen már olyan nagy meglepetés nem érhet minket. Mivel a saját kategóriáinkkal vagyunk párbeszédben, a saját képeinkkel, a saját gondolataink, az én saját érzéseimmel vagyok párbeszédben. Amit a másik ébreszt, jó esetben, valamilyen arányban legalábbis ő ébreszt. Azt mondanám, hogy az M, a nagy M betűvel kezdődő kérdések, mint a miért, meg a miként, persze sok más betűvel is kezdődnek hasonló kérdések, de most csak egyszerűsítek. Ezekkel a kérdésekkel, amikor kezdjük az ismerkedést, akkor ezek a biztonságos kérdések. És ha így olvassuk a Bibliát, akkor a biztonságos kérdésekkel olvassuk a Bibliát. Azt kérdezzük, hogy hogyan kell ezt érteni, miként kell alkalmazni. Amikor azt kérdezzük, miért és hogyan, akkor magunkat állítjuk középpontba. És ehhez élesztünk hozzá mindent. Istent, egymást, az eseményeket, a körülményeket, és a saját magunkat is. Az Isten tisztelet egy másik nézőpontba hív. Más típusú kérdések határozzák meg. A K betűvel kezdődő kérdések. A ki kérdések. Ki az, aki szól? És ki az, akit megszólít? Vagy még pontosabban, ki az, aki megszólít, és ki az, akit megszólít, kivé válik az, aki megszólít. Mi történik ebben a találkozásban? A kikérdések korán sem biztonságosak. Ha azt kérdezzük ki, akkor lehet, hogy a másik válaszol. Ugye ezért nem szoktuk gyakran megkérdezni. Nem csak azért, mert vannak olyan esetek, amikor az ember fél, hogy a másik elkezd hosszan mondani valamit, és csak egy percen van, és annyira, annyira nem komoly a kérdésem, hanem azért is, mert beláthatatlan következményeket vonhat maga után, ha ő tényleg válaszol arra a kérdésre, hogy ki, ha ő tényleg feltárja magát. Ez éppen úgy áll Isten irányába, mint az emberek irányába. Gondoljunk Saul példájára, az újszövetségi Saulére, Jézus számára nagyon sokáig egy ügy volt. Egy nagyon fontos ügy, amivel szemben ő éppenséggel ellenséges álláspontot képvisel, de egy fontos ügy volt, egy projekt. Egyszer azonban azt kérdezi, hogy ki vagy te, Uram? Sokáig nem kérdezte meg. Sokáig hallott róla, gondolkodott róla, feladatot adott neki már, mint Jézus jelenléte számára meghatározta bizonyos értelme akkor is az életet, csak más oldalról. De egyszer azt kérdi, ki ez a Jézus? És nem csak ő róla, hanem neki teszi fel a kérdést. Ki vagy te? És hát a folytatást talán tudjuk, de ha nem, akkor érdemes elolvasni, hogy a Pál apostol életét egy egész életig tartott a válasz. Mármint, hogy egy élet kellett ahhoz, hogy a válasz, erre a ki kérdésre adott, kapott válasz következményeit feldolgozza, lekövesse, megértse Pál apostol. Ha azt kérdezzük, hogy ki, akkor lehet, hogy a másik válaszol, és lehet, hogy kijelenti magát nekünk, és akkor egy olyan személyes térbe lépünk bele, ahol csak személyes emberként lehetünk. És hogyha azt kérdezzük ki, lehet, hogy a másik megkérdezi, és te ki vagy. Úgyhogy akkor nem maradhatunk a régiek. Ha azt kérdezzük, hogy ki, akkor valamilyen is feljöhet belőlünk, bennünk, ami egyébként rejtett a felszín alatt van, akár számunkra is rejtett, és ez változásra hív. Ha azt kérdezzük, hogy ki, és kitárjuk magunkat a másik előtt, és ő, amit mond, annak a hatásnak kitesszük magunkat, és benne maradunk ebben, nem futunk ki, nem húzzuk elő a tarsóból azt a viccet, amit egyébként nagyon érdemes ilyen esetekre ott tartogatni, előre memorizálni, hogyha valaki valami őszintét, személyeset mond, amikor zavarba jövünk, akkor rögtön tudjunk mondani egy viccet. Vagy panaszkodni kezdjünk, vagy azon kezdjünk gondolni, mit is kellene neked most csinálnod. Tehát, hogyha ezeket az elterelő hadműveleteket nem vesszük igénybe, nem dobjuk be, hanem amikor a másik feltárja magát, akkor mi ott maradunk, eltűrjük azt, hogy felfogjuk, hogy ki ő, és talán mi is személyesek leszünk, akkor ez kockázatos, mert változásokat indíthat el. Hát ez így van Istennel, mindenkinek, akinek van gyermeke, édesanyja, édesapja, házastársa, barátja, tudja, és így van Istennel. Így van emberrel is, így van Istennel is. Amikor Isten tiszteletre jövünk, akkor az történik, hogy az én központú kérdéseink, ezek a mi, miért, miként, hogyan kérdések találkoznak a ki kérdésekkel. Ugye úgy kezdődik a dolog, hogy azt mondjuk, hogy hova visz az én utam? Hát most mit is csinálják ezen a héten egy konkrét helyzetben? Merre tart az utam? Itt azonban ezt halljuk, én vagyok az út. Persze ez még nem ver le minket rögtön a lábunkról. Folytatjuk. Hát persze ezt tudom, hogy ezt már hallottam, ezt ismerem, Jézus az út. De most itt talán nem volt eléggé világos, itt nagyon éles helyzetről van szó, szóval konkrét döntéseket hozni. Döntések, lehetőségek állnak előttünk, és számít, nagyon, hogy mit döntünk. Nagyon sok igazság közül tudnunk kell, hogy melyik az igazi. Tényleg szeretnénk tudni. Mi tehát az igazság? Ugye egyébként Pilátus kérdése volt ez, aki nagyon őszintén szerette volna tudni, mi az igazság. És Jézus azt mondja, én vagyok az igazság. Mi azonban még mindig talán nem egészen vagyunk meggyőződve. Életre vágyunk, igazira, ami pezseg, itt és most bennünk, amit érzünk, amit mi élőnek, elevennek érzünk olyanra. És azt kérdezzük, hogy hogyan juthatok el az élethez? Mi az élet? Hol van az élet? Jézus azt feleli, én vagyok az élet. Aztán ebben a szent húzavonában, mert ez valóban szent, mármint hogy azért szent, mert végső soron az Istennel való találkozásról van szó, kérjük, feltesszük a nagy kérdéseinket, és Isten válaszol, de aztán kiderül, hogy egy kicsit más kérdésre válaszol, mint amit mi feltettünk. Ahogy ez a szent húzavona tart, egyszer csak talán leesik a tantusz. Vagy ha nem is esik le, beadjuk a derekunkat. Na jó legyen, azt mondjuk, hát ugyanazzal kezdtük, ami, hogy miként, meg miért, és hát az igazat megvalva, most is ezeket tartjuk a legérdekesebb kérdéseknek. De hát próbáljuk meg, kérdezzük ezt, ki vagy te? Ki mondja azt, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az atyához, hanem csak én általam. Na hát az Isten tisztelet valami ilyesmi hely, egy ilyesmi történés, olyan, mint egy vasúti váltó, amikor az egyik fajta kérdésekből a másik fajta kérdések születnek meg. Csak hogy itt nem a vonat változik, mi ülünk a vonaton, mi utazunk, és olyan egy kicsit a dolog, mint hogyha a beérkező vágányon az embertisztelet vonat érkezne, a kimenőn, meg az Isten tisztelet vonat. A bemenőn azzal vagyunk elfoglalva, ami a mi szempontunkból igaz és számít, és konkrét, és érthető, és elhelyezhető. Aztán talán nem is tudjuk, hogy mikor azon kapjuk egyszer csak magunkat, hogy megengedjük Istennek, hogy Isten az legyen, aki. Ez sokszor nem tudatos. Csak észrevesszük, hogy egyszer csak elkezd érdekelni minket az, ami előtte nem érdekelt. Vagy csak önmagunkért érdekelt, Istent használni szerettük volna. Egyszer elkezd érdekelni, hogy ki az, aki szólít, mert hogy megszólít. És valahol ez egy rejtett dolog, hogy hol történik meg, átvált a váltó. A bemenő vonat nem ugyanaz, mint a kimenő vonat. Az embertisztelet nem ugyanaz, mint az Isten tisztelet. Már nem csak az kezd érdekelni, hogy általában ki az Isten úgy általában, meg mások számára, meg különösen másoknak mit kellene tenni ahhoz, hogy jól befogadják őt, hanem azt kezd érdekelni, hogy számunkra itt és most ki Isten, és ki vagyok én. Na hát ilyen elvárással forduljunk a Szentíráshoz. Azért is mondom ezt, mert az a váltó, amit így ebbe a bevezetőbe jelezni akartam, az nagyon hasonlít ahhoz a váltóhoz, váltáshoz, amit ez az Ézsaiás könyvvel önben olvasott szakasz leír nekünk. Hasonlóan a figyelem az egyik irányból elfordul a másik felé, viszont az átváltozás nagyon nehezen érhető tettem. Ézsaiás könyve 50. része. Ha elolvassuk, akkor kicsit rejtélyes, furcsa. Miről is van itt igazán szó? Az embert megütik mondatok, amihez nagyon könnyen tud kapcsolódni. Fájdalom, öröm, hűtlenség, mindenfajta téma felmerül ebben a fejezetben. Szeretném 4 szakaszra osztani, és ezt követni. Az első szakasz, a 4 szakasz azt a 4 témát követi, ami végig vezet ez az év, az az év, aminek a közepén aztán valahol egy váltásnak leszünk a tanai. Az első szakasz. Ez az első 3 vers. Most ezt nem olvasom el újra, arról van szó, hogy Isten egy párbeszédet kezdeményez. Kérdőre vonja népét. Hát a helyzet az, hogy önállósultatok tőlem, azt mondja a népének. Elszakadtatok, elhidegültetek. Olyan a helyzet, mint amikor nagyon torzsalkodik a férj és a feleség, vagy talán már vállóperről van szó, és veszekednek, hogy na de ki kezdte? Most igazából ki hagyott el, ki nem törődött? Én igazából törődnék, tehát engem nagyon érdekel, de te nem törődsz velem. Ugye hát ezt kicsiben játsszuk, napról napra, hétről hétre sokszor, ha nem is verbalizáljuk sokszor, de ezek az érzések átfutnak bennünk, és nagyban akkor, amikor egy kapcsolat már egészen megromlik. És olyan, mintha itt a férj és a feleség beszélne, a férj Isten, a feleség Izrael, Izrael lánya, Júda. Tehát mintha azt mondaná, hogy na hát megtörtént a szakadás, a válás, de te mentél el tőlem, mondja Izraelnek Isten. És itt folyik ez a diskurzus, folyik a vita, hogy ki kezdte. Mind a kettőnek megvan a saját magyarázata, el lehet olvasni ezeket a verseket. Ez tulajdonképpen a bevezetője a helyzetnek, annak a leírásnak a része, hogy Isten népe elhitegült Istentől. És hát persze ez nem nehéz kapcsolódni minden korban Isten népének, mert mindig voltak olyan szakaszok, közösségek, sőt, akár személyes élettapasztalatok, amikor úgy éreztük, hogy ez állt, hogy Isten népe elhitegült Istentől. Ez az első három vers, nem akarok most itt belemenni, de érdekes nézni azt, hogy folyik ez a párbeszéd, adja az egyik fél a magyarázatot, a másik fél a magyarázatot. Egyik fél is azt veti a másik szemére, hogy te nem veszel engem elég komolyan, a másik fél is. És így jutunk el a második szakaszhoz, ami a negyedik, ötödik vers. Folyik ez a vita. A vita tehát egy közösség és Isten között folyik, vagy azt is mondhatnánk egyének, mert egyénekből áll a közösség, sok egyén és Isten között egy kapcsolat elhitegüléséről folyik, és akkor egyszer csak találkozunk egy másik személlyel, egy egyénnel, egy meglehetősen titokzatos egyénnel. Erről szól a negyedik, ötödik vers, itt vezeti, mutatja őt be. Ezt felolvasom újra. Az én Uram, az Úr megtanított engem, mint tanítványát beszélni, hogy tudjam szólni igéjét az elfáradtaknak. Ugye itt rögtön felmerül a kérdés, ki ez az én? Most valaki elkezd beszélni úgy, hogy én. Ki szólal itt meg, és hogy kerül a csizma az asztalra? Tehát ott most egy valódi közösségi dilemmáról van szó, most hirtelen egy emberről van szó. Aztán így folytatja. Minden reggel felébreszt engem, hogy hallgassam tanítványként. Az én Uram az Úr megnyitott a fülemet, én pedig nem voltam engedetlen, nem hátráltam meg. Hát nagyon keveset tudunk erről a valakiről. Azt tudjuk, hogy akárki is ő, a szavaival másokat vigasztal, és hogy hallgat Isten szavára. Isten reggeleként felkelti őt, ő meg hallgat, mint a tanítványok. Nagyjából ennyi, amit tudunk, illetve még az, háromszor is szerepel ebben a részben, hogy az én Uram az Úr. Ebből kiderül, hogy ez a valaki egy személyes kapcsolatra, Isten kapcsolatra hivatkozik, aki azt mondja újra és újra, az én Uram az Úr, az én Uram az Úr, az én Uram az Úr, valamit sejtett, szinte rímel, énekel az ő kötődéséről, Istenhez való kötődéséről. De ennél többet nem tudunk róla. Talán azt lehet sejteni, hogy létezik egy kapocs Isten népe jelenlegi állapota között, és ennek az embernek vagy személynek a hallgatása között, de nem egészen világos, hogy mi a kapcsolat. Mert az egész összefüggés egyébként Ézsaiás könyve egészen két nagy fogságról szól, és a fogság utáni állapotokra, az első Asszír, aztán a Babilónia, aztán pedig a fogság, majd a számüzetés, és aztán hazakerülnek 50 évek később a júdaiak. A hazatérés, ez a három szakasz, ez Ézsaiás könyvének a struktúrája. Tehát egy közösségi kérdésről van szó, és akkor itt ez a személy. Ez a hallgatás beszédes részlet róla, ez az egyedüli konkrétum, amit tudunk. És lényeges, azért is, mert ahogy az elején talán a második versben olvassuk azt, hogy Isten ugye megszólít, azt olvastuk a második versben, miért nem válaszoltatok, amikor szólítottalak, miért nem volt ott senki. Isten szól, másokat is szólít. Ennek az embernek az a sajátossága, ennek a személynek, itt még azt sem tudjuk ki ő, hogy ő válaszol. A sajátosság az, hogy ő hallgat. Isten sok embert szólít, sokakat szólít, de ő hallgat. Nagyon sokan vannak, akik azt a tényt, hogy Isten szól, és mi az a nép vagyunk, akik megerősítjük azt, hogy Isten szól, hisszük, igeneljük. Ezt úgy értelmezik, hogy ez ok arra, hogy ne hallgassunk. Mivel Isten mindenkihez szól, ő szabad, ő szuverén, én nem vagyok bigott, nekem nem kellene külön idők, helyek ahhoz, hogy hallgassak, ezért nem hallgatom. Mivel ő mindig szól, ezért semmikor nem hallgatom. Na nem úgy kell ezt érteni, hát tulajdonképpen mindig hallgatom, de megkülönített idő, elkülönített idők, gyakorlatok, figyelem, az bigottság a hallgatásra, én ezt nem csinálom. Az az érdekes, hogy Ézsaiás, ugye ez minden népnek, minden korszaknak volt egy ilyen érvelése, egész biztos, hogy Izrael akkori korában is. Ézsaiás máshogy reagál. Ézsaiás arra a tényre, hogy Isten szól, úgy reagál, hogy ha ő szól, akkor én hallgatok. Tehát még nagyon sokaknak az, hogy Isten szól, ürügy arra, hogy ne hallgassanak, mert Isten úgyis mindenható és mindig mindenhol szól. Itt van valaki, akinek az a tény, hogy Isten mindig és mindenkor szólhat és felkelt, ez arra ok, hogy hallgasson. Úgy várja a szavát minden reggel, mint a beosztotta főnöke napi eligazítását. Mert az a beosztott, aki szereti a főnökét. Ez a második szakasz, bejön ez a hallgató szolga, ez a szó, hogy szolga, ez csak a rész végén derül ki, vagy ott használt kifejezés, ez a hallgató személy, hát azt mondja, tanítvány, olyan, mint egy tanítvány, bejön a képbe, aki hallgatja Isten szavát. Aztán a harmadik, a legrövidebb szakasz, mindössze egyetlen vers. De egyben ez a leginkább mellbevágó is, hatodik vers. Hátamat oda tartottam a verőknek, és szakállamat a szaggatóknak, arcomat nem fedeztem el a gyalázás és köpködés elől. Ézsaiást tehát verik, fizikailag verik, bántalmazzák. Sőt, szakállát tépik, rángatják, arcába köpnek. És erre ő oda tartja nekik hátát. És az arcát nem fordítja el, és nem is takarja el. Köpnek az arcába, és ő nem takarja el. Hát itt feldereng előttünk, hogy nem egy mindennapi személlyel van dolgunk, nem egy mindennapi eseménnyel van dolgunk. Ez a valaki önként vállalja a szenvedést, érezzük, hogy ez nem szokványos. És itt rögtön közbe szeretnék szúrni valamit, mert dörzsölt keresztények lévén tudjuk, hogy az ilyen helyzeteket hogy kell értelmezni. Tudjuk, hogy ezt az igeverset hogy kell értelmezni. És van két olyan veszély, két olyan értelmezési mód, amivel bebiztosíthatjuk azt, hogy oda fogunk eljutni, hogy ez az ige nem nekünk szól. Ez valaki másnak szól. Az egyik ilyen értelmezési út az az, amikor az ilyen nem szokványosan viselkedő embereket, gondolhatunk olyanokra egyébként, akiket ismerünk, vagy olvastunk, vagy szentírási személyek, úgy ítéljük meg, hogy ők nagyon mélyen alattunk vannak. Ezek ilyen bigott, ilyen fanatista, szóval nem teljesen egészséges. És akkor olvashatjuk úgy, hogy hát tulajdonképpen már azon gondolkodunk, hogy melyik zsebünkben van a telefonszám a lelkigondozónak, amit a megfelelő pillanatban oda fogunk neki adni, mert azért Ézsaiás, a te én képed nem eléggé erős. Tehát el kellene venni komolyabb szakemberhez. Azért az, hogy te hagyod, hogy téged bántsanak, és még oda is tartod a hátad, meg az arcod, amikor itt valami nem egészen stimmel. Kicsit az én képét kellene az ilyen embernek erősíteni. Ez az egyik reakciónk ebben az esetben. De általában véve, amikor valaki nagyon furcsán viselkedik, akkor rögtön az egyik fajta reakció az, hogy nagyon mélyre tesszük, alattunk van, ezért nem érdemes ráhallgatni. Egy patológikus eset. Nem egészen egészséges. A másik reakció, és nagyon sokszor ezt ugyanarra az emberre is tudjuk alkalmazni, hogy őt feltesszük nagyon olyan magasra, hogy ő teljesen más kategória, ő tökéletes. Tehát ő annyira jó, hogy tőle semmit nem tudunk tanulni, az ő élete, az ő élethelyzetei, a döntései nem vonatkozhatnak a miénkre. Rajta keresztül tulajdonképpen még Isten se szólhat hozzánk. Tehát az egyiket olyan mélyre tesszük, hogy biztonságos távolra legyen, a másik olyan magasra. Na most ennek ebben az esetben ez a két verziója van. az az elpszichologizált változat, amiatt Ézsaiás felől aggódunk, hogy ez egy nem teljesen valószínű gyerekkori sérülései lehetnek ennek az embernek, aki azért ennyire, ez az áldozatmentalitásnak egy elég súlyos esete. És akkor nem vesszük komolyan. Vagy azt mondjuk, hűha, ez a messiás. És felfedezzük, mert valóban itt a messiás előképéről van szó. Felfedezzük, hogy itt egy olyan szeméről van szó, aki az Úr Jézus Krisztusnak az előképe. Ez valami rendkívüli, hogy ő szeretettel tudatosan mások iránti törődésből, erről a következő versek szólnak, engedi, hogy ott maradjon, hogy őt bántsák. Ő annyira tökéletes, hogy ez csodálom. Én egyszerűen csodálom őt, de nyilván nem rám vonatkozik. Úgyhogy vigyázzunk azok is, akik nagyon segítőkészek vagyunk, és azok is, akik nagyon rutinos bibliaolvasók vagyunk. Engedjük, hogy Ézsaiás szenvedés története hozzánk szóljon. Az ige nekünk szól, az ige értünk is iratott, de mindenképpen nekünk iratott. Csak úgy jutunk el Ézsaiás üzenetéhez, ha mellé szegődünk, ha őt tanítványtársként szemléljük. Olyanok, akik körülbelül ugyanolyan ember, mint mi. Egyébként ez mindenképpen a bibliai szövegnek az eredeti szándéka, az összes bibliai szövegé, itt is. Tény, hogy Ézsaiás sorsa nem egy álomutazás. És ez a fejezetnek a legmélyebb pontja, ez a rövidke hatodik vers, ami hasonlít Ézsaiás más részeinél a szóga énekéhez. A szóga énekeire azt szokták mondani azokat a szakaszokat Ézsaiás könyvében, amikor Isten szolgájáról olvasunk egy néhány verset, vagy fél részt. Négy ilyen szakasz van a szóga énekének, hívják ezeket, ez az egyik. És a másik három kiegészíti, azt most azzal nem akarok foglalkozni, de azért hozom csak ide, mindegyiknek közös vonása ez, hogy az a valaki, akit most éppen szenved előttünk, Ézsaiás, az egy kettős képviselő. Tehát ő most itt ebben az esetben ugye hallgat. Valahogy Isten szavát hallgatja, Isten felé fordul. De kettős képviselő, mert a hallgatása során két irányba képvisel. Az egyik az, hogy Ézsaiás itt úgy hallgat, mint a nép képviselője. Tehát a nép egyik ember, egy mezei istenfélő ember. Egy olyan ember, aki az egyik a sok közül, és a népet képviseli Isten felé. Őt ugyanúgy érinti a fogság, a negatív tapasztalatok, közösségi krízisek, és ennek az egész Istentől való elhitekülésnek a helyzete. A másik, hogy Ézsaiás úgy is hallgat, mint aki Isten szavát és Isten tettét képviseli az emberek felé. Tehát egyszerre hallgat úgy, mint egy képviselő ember Isten felé képviseli népet, és egyszerre hallgat úgy, mint fordítva, mint Isten szavát, ez a rész végén derül ki, és tettét képviselő ember, aki a nép felé továbbítja azt. És ez a verés, ami őt éri, ez valahogy a hallgatással van kapcsolatban. Ő azért szenved, mert hallgat, mármint, hogy Isten szavát hallgatja. Talán három okból is éri őt a verés. A szenvedésének három megközelítését lehetne nézni. Az egyik az, hogy megvetik az emberek. Hát valamiatt megvetik az emberek, elég sokszor megvetették az emberek. Úgy bánnak vele, ahogy az Isten szavához illik. Ahogy Isten szavának jár, azt adják neki is. Ha mestert elvetik, olvassuk, ugye jóval később a tanítványt is elfogják. Ez az egyik. A másik, a szenvedésének van egy olyan vetülete is, hogy az Istentől való elszakadást is megéri, mert hogy a saját népének az egyik tagja. És magára veszi valamilyen értelemben ennek az ítéletét. Átéli azt, amit a nép többi tagja átél. Tehát egy kicsit olyan, mintha Isten is elfordulna tőle. Ugye a többi előbb, mint a Ézsaiás szakaszoknál ez kifejezetten meg is jelenik, hogy mintha Isten is elhagyta volna őt. A harmadik vetület a szenvedésének az, hogy hát saját belső vágyai tekintetében is szenved, el kell, hogy szakadjon saját vágyaitól, ezt a régek úgy mondták, saját kötődéseitől. Aki szenved, az elszakad bizonyos olyanoktól, aminélkül azt gondolta volna, korábban nem tud élni. Aki szenved, azt gondolja, hogy enélkül nem tudok élni, és belekerül egy olyan helyzetbe, hogy anélkül kell élnie, mert valamit elveszít, vagy valakit elveszít. És úgy gondoljuk, hogy ezt nem bírnánk ki, ebbe belepusztulunk, és amikor Isten azt gondolja, azt látja, hogy kibírjuk, akkor van, hogy az ő szeretetéből ránk engedi ezt a veszteséget. Megengedi, hogy elszakadjanak ezek a kötődések, hogy a vágyunk éhezzen, hogy gyötrődjünk. Ez tulajdonképpen a szenvedésnek egy másik nagyon mély vetülete, olyan, mint a tisztító tűz. Egyébként a történelem során ezt a tisztító tűz, purgatórium, éppen az ilyen megélések kapcsán erről író emberek dolgozták ki, kezdve Péter apostol, hogy ma Isten ítélete itt kell, hogy elkezdődjön Isten népén, nem csak ott. Tehát itt arról van szó, hogy valami ebben az életben, a tisztító tűz az itt hat, elveszítünk olyanokat, amik nélkül azt hittük, nem tudunk élni, olyan belső kötődéseket, biztonságokat, fogockodókat, ezek szétfolynak. És úgy érezzük, nincs tovább, nem bírjuk, és még mert megsemmisülnénk, valahogy mégis kibírjuk, és sokfajta veszteség van, de most nem azokról, meg sokfajta szenvedés, nem általában akarok ezekről beszélni. Csak azt mondani, hogy Isten szavával való azonosulásnak van egy ilyen vetülete, az Isten szavával való azonosulásnak van egy ilyen szenvedésbeli következménye, hogy leválaszt rólunk kötődéseket, leszakadnak rólunk olyanok, amik nélkül úgy érezzük, nem bírnánk ki. És ami fontos, ide senkit se kényszerítenek, az égvilágon senkit. Tulajdonképpen nem is az a meglepő, ha valaki szenved, és hátat fordít, azoknak, akik bántják, hanem az a meglepő, hogy valaki szenved, és nem fordít nekik hátat. Isten megadja a szabadságot arra, hogy az Isten szavával való azonosulás miatti szenvedésből kilépjünk, mindig, állandóan. De itt van Ézsaiás, aki ezt mondja, nem hátráltam meg. Tehát szenved, nem azért, mert ő ezt akarja, ezt választja, hanem a szenvedést keresi, hanem Isten szava hallgatása miatt szenved. És így jutunk el a legmélyebb pontig, a 6. vers, ami aztán átível a 7. Itt már az önsegítés nem segít, mások segítsége se hat el, és minden természetes erő elenyészik. És itt történik meg a váltás. Alig tetten érhető módon valami megváltozik. És ezért is fontos, hogy Ézsaiást úgy hallgassuk, mint tanítvány társat, mert ezt az üzenetet csak akkor lehet meghallani, befogadni, amikor ott vagyunk vele a veremben, nem kívülről, nem kívülről nézve. A szenvedés értelmezésének ebben a tekintetben, külső elemzésének kevés értelme van, abból a szempontból, hogy azt, amit Ézsaiás itt mondani akar, meghalljuk, az segít legtöbbet, ha belelépünk a saját vermünkbe, a saját szenvedésünkbe, és hagyjuk, hogy rezonáljon Ézsaiás szenvedése, amilyen kell. És itt kezdődik tehát az utolsó szakasz, amely leghosszabb, de tulajdonképpen erről elég a legkevesebbet mondani. Érdekes, a leghosszabb ugye a 7-től a 11. versig. Nem is fogom felolvasni, csak az érdekesség az, hogy itt valami megváltozik. Egy új hang szólal meg. És a 7. panaszkodott. Megszégyenítették, megalázták, fizikailag és lelkileg gyötrődött, szenvedett. Itt pedig azt mondja, az Úr megsegített engem. Múlt időben. Az előbb még gyalázták, most meg azt mondja, nem szégyenülök meg. Arcába köptek, és most meg olyan büszkén néz, hogy az arca olyan, mint egy kova, mint egy ilyen fénylő, ragyogó arc. Szinte büszkén kihúzza. Sőt, olyan hangnembe beszél, hogy na, akkor álljon elő, ki az, aki vádolt engem? Ki az, aki gyalázott engem? Gyertek, álljon fel. Teljesen ebből a nyolcadik vers, ebben a hangnemben beszél. Kicsoda perel engem? Na, álljon fel, lépjen hozzám. Valami új erő született itt. És a jel számára felragyog, hogy aki őt igazolja, itt áll egészen közel. Nem egyedül van. Miközben ő Istennel egyesült, feladta azt a követelését, hogy neki ebből bármi haszna legyen, közben egyesült vele az Isten. Miközben Isten oldalán a mélységbe szállt, és ugye fizika, vagy strukturálisan is a hatodik rész a közepe ennek a 12 verses résznek, a legmélyebb pontja. Miközben ez megtörtént, Isten oldalán leszállt, valahogy Isten oldalán fel is emelkedik, és miközben arra figyelt, hogy Isten szavában maradjon, és az azzal járó megalázást vállalja, és nem törődött azzal, hogy magát igazolja, azt veszi észre, hogy őt az Isten igazolja. Sőt, saját fényében méltatja. Egy dicsőség, amiről itt szó van, és érdekes, dicsekedni kezd. Tehát hirtelen, és talán eszünkbe jut a római levél 8. része, itt hirtelen átvált dicsekvésbe. Na, ki az? Ki is az, aki bántott? Mindez egy belső történés, egy belső csoda. Ezért mondtam, hogy hasonlít a váltáshoz, a váltó hatásához, az elején említett váltó hatásához ez a pálya, hogy az ember tiszteletből Isten tisztelet lesz. Itt is az történik, hogy valahol belül valami megváltozott, az összetörtségből, onnan, abból az állapotból, hogy kifolyt minden erő, egyszer csak erő árad bele. Nem csoda, hogy amikor Pál apostol az Új Szövetségben már nem tudja kifejezni, hogy milyen hatalmas az az isteni szeretet, ami számára Jézusban megmutatkozott, és ami benne tartja őt Jézusban, megtartja őt minden ellenére, és ott sorolja, mennyi minden történik, akkor ide nyúl vissza, és pontosan ezt az igeverset idézi az Ézsaiás, nem szó szerint, de egy nagyon egyértelműen erre utal, az Ézsaiás 50. rész 8. versét, amit itt ugye úgy olvastunk, hogy közel van, aki igazságot ad nekem, ki mer perbe szállni velem. Álljunk elő együtt, ki az én vádlom, lépjen ide. Ja, a római levélben a 8. rész 33. 34. versei rímelnek erre. Hát én befejezném azzal, hogy úgy tűnik ebben a 4. részben, ahogy lezárul ez az ív, hogy aki Isten szolgálja, aki Isten szavát, Isten beszédét hallgatja, Isten életében részesül. A hallgatás maga egy jelentéktelennek tűnő cselekedet, mégis teret ad arra, hogy Isten cselekedjen. És ebben benne van az Istennel való, Isten szavával való azonosulásban, benne van az, hogy ezzel jár szenvedés, és jár öröm, ezzel jár gyötrődés, és jár megigazulás. A különös az, hogy amikor Ézsaiás ebből kijön, akkor már nem a szenvedésről beszél, és nem is az örömről beszél, arról beszél, aki őt megigazítja. Nem a fájdalma, és nem is az öröme köti le a figyelmét. Nem az öntudata teszi őt keresztényé, nem a döntése és a saját tapasztalat világ, bocsánat, nem volt keresztény, Isten félővé. Nem az Isten élményét nem az határozza meg, hogy ő milyen élményt él át, hanem sokkal inkább az, akitől jön, aki a forrás, Isten maga. Úgyhogy összegzésként két tanulság. Az egyik, ha úgy kicsit hátra lépünk, és messziről ránézünk erre, akkor van egy lélektani tanulság. Hát az az, hogy a szenvedés és az öröm összetartoznak. Tetszik, nem tetszik? Teljesen élni nem lehet se szenvedés nélkül, se öröm nélkül. Szeretnénk úgy elszeparálni a kettőt, és néha csak ezt, néha csak azt választani. Nem megy. Egyik nélkül sincs élet, nincs teljesség. De ez csak a felszín, azt mondhatnánk a tapasztalati, vagy lélektani, vagy gyakorlati bölcsesség. Ézsaiás igazi üzenete az az, hogy a figyelem, az ő figyelme Isten szavára irányul. Számára az élet Isten. Életet gyúrni önmagában nem lehet se a szenvedésből, se az örömből, és a kettő összegéből sem. Akármennyit is keverjük, és arányi, mint a konyhában, amikor készítünk valamit, ebből 10 deka, abból 7, és 3 tojás összekeverve. Ezt nem tudjuk összerakni. Az élet forrása Isten. És ezek a dolgok nélkülözhetetlen velejárói, a fájdalom és az öröm, nélkülözhetetlen velejárói Isten szava követésének. Olyannyira, hogy nem, hogy ezeket be kell vállalnunk, érdemes tudatosítanunk, hogy fel kell vállalnunk, hozzátartozik. De ami igazán számít, az Krisztus. A vele együtt szenvedés és a vele együtt feltámadás. Vele együtt, ő hívott meg arra minket, és az ige arra hív itt a rész végén is, hogy bízzatok Istenben. Háromszor is, többféleképp megismétli az utolsó előtti versben, arra hív, hogy forduljunk Isten felé. És ez azt jelenti Ézsaiás számára is, mi számunkra is, hogy forduljunk Isten felé, forduljunk Krisztus felé. Ez együtt fog járni szenvedéssel. Többen, mint gondoltuk, többen, mint szeretnénk. És örömmel is. Többel, mint amit engednénk, többel, mint amit megengednénk magunknak. Bízzuk hát életünket Krisztusra, bízzunk Krisztusban. Támaszkodjunk rá, hogy itt az Ézsaiás 50 vége mondja. Hogy mi benne éljünk, és ő mi bennünk. Abban, aki ezt mondta, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, hanem csak én általam. Maradjunk egy kicsit csendben, ahogy a közösség gyülekezet gyakorlata, és egyedül csendben válaszoljunk Istennek. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hozzád jövünk, aki a megrepett nádszálat nem töröd el. Ismersz minket, tudod, hogy amikor gyötrődünk, mennyi az erőnk, mire vagyunk képesek. Kérünk téged, hogy könyörülj rajtunk. Könnyű beszélni arról, hogy a te utadon járunk, és neked engedünk, és veled azonosulunk. De segíts, hogy megélhessük ezt, hogy egyé lehessünk a te szenvedéseddel, és átélhessük a te feltámadásodat. Úr Jézus Krisztus, tőled kérjük ezt, illetve a te nevedben az Atyától. Hallgass meg minket. Amen. Akkor az Úrtól tanult imádságot mondjuk el, imádkozzuk el együtt. Mi Atyánk, maga pedig a békesség Ura adjon mindenben és minden körülmények között mindannyiótoknak békességet. Az Úr áldjon meg mindannyiótokat. Amen.